9 óra 48 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. A nap legfontosabb hazai makrogazdasági adata kétségkívül a hazai foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adat volt. Egyébként a foglalkoztatottság éves szinten tovább bővült, 4.750.000 fölötti a 15-74 éves korosztályban a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta enyhén emelkedett 4,1%-ra októberben. Itt van velünk a telefonvonalban Szabó Anna, a növekedés.hu főszerkesztője. Szervusz, üdvözöllek a műsorban!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Már többször beszélgettünk veled egyébként friss munkaerőpiaci adatok kapcsán, és mindig kiszoktunk arra térni, hogy meg kell vizsgálni azért természetesen a részleteket, hogy milyen típusú munkakörökben van magasan a foglalkoztatottság, azok mekkora hozzáadott értéket biztosítanak, mekkora kompetencia szükségeltetik azon állások betöltéséhez, és azért vezetem fel így a témát, mert hogy gyakorlatilag oktatásról fogunk beszélgetni a következő percekben egy nagyon részletes tanulmány kapcsán.
Igen, akkor nézzük először a foglalkoztatottsági adatokat. Kifejezetten jók az adatok, ugye ahhoz képest, hogy a harmadik negyedévig, idén a harmadik negyedévig ugye recesszióban volt a magyar gazdaság, és ez nem látszódott meg a foglalkoztatottsági adatokon, ugye 4.757.000 főre nőtt a foglalkoztatottaknak a száma, 37.000-es növekedés, és ami ebben a külön jó rész, hogy az elsődleges munkaerőpiacon dolgozóknak a létszáma emelkedett, igaz, hogy minimális mértékben, de emelkedett egy recessziós környezetben, és a közfoglalkoztatottak száma csökkent, és a magyarországi háztartások külföldön dolgozóinak száma emelkedett több mint 12%-kal. Tehát most itt el lehet mondani, hogy 100 férfiból 79 dolgozik, a nőknél 71 ez a szám, és hogyha a legjobb munkavállalási korú korosztályt nézzük, tehát ez a 25-től 54 éves, így ez a statisztika szerint van, akkor 88% fölött van a foglalkoztatási arány, ez kifejezetten jó. Tehát, de mindig hozzá szoktuk tenni azt, hogy ez a nemzetközi meghatározás szerint ugye az számít foglalkoztatottnak, aki egy héten egy órányi jövedelmet biztosító munkát végez legalább. Tehát azért eléggé laza ez a meghatározás, de akkor is. A másik, amit említette, a munkanélküliségi ráta egy picit nőtt 4,1%, de ez azt is jelenti, hogy többen aktívak a munkaerőpiacon, tehát ugye akik eddig inaktívak voltak, azok is elkezdtek bejelentkezni, munkát keresni, és akkor így megjelennek a munkanélküliségi rátában. Ugye aki teljesen inaktív, tehát nem is keres munkát, és nem is dolgozik, ugye az egyik mutatóban sem jelenik meg. Ezt mindenképpen érdemes nézni, illetve a fiataloknál a munkanélküliek rátája 13,8%, ez uniós összehasonlításban ez is egy kedvezőbb adat, mint az uniós átlag.
Hogyha valaki fiatalként diákszövetkezeten keresztül dolgozik, ő gondolom beletartozik a foglalkoztatotti létszámba.
Hát ugye itt láthatjuk, hogy ugye egy héten legalább egy órányi jövedelmet biztosító munkát végzett, akkor hajrá. Ez is benne van, de mondom, ez a 13,8%-os arány ebben a körben, tehát 15-től 24 éves, ugye nyilván a legtöbbi azt tanul. Itt a munkanélküliségi ráta ugye meghatározás szerint ugye azt jelenti, hogy vagy nincs munkája, vagy pedig, tehát ugye nincs is tanuló jogviszonya, vagy pedig aktívan keresett munkát, és ha találna két héten belül munkába is tudna állni. Tehát ez szerint, a meghatározás szerint 13,8% a 15-től 24 éves munkanélkülieknek az aránya, ami mondom uniós szemszögből nézve egy jobb arány.
Nézzük meg szerkezetében a foglalkoztatottságot, hiszen tényleg nagyon magas, ahogy azt te is elmondtad, viszont hogyha azt vizsgáljuk, hogy egyfelől honnan jön a munkaerő tartalék, honnan jönnek az új belépők, milyen típusú munkakörök jönnek még létre, vagy hogyan változik át a munkakörök szerkezete, eltolódik-e magasabb hozzáadott értékű pozíciók irányába, akkor mit látsz, mi a véleményed ezzel kapcsolatban?
Igen, itt először nézzük meg a számokat. Nyilván ez egy nagyon sokrétű probléma, mert az, hogy most benne marad-e az ország, egyáltalán benne van-e egy közepesen fejlettségi, úgynevezett közepesen fejlettségi csapdában, és abból ki tud-e jönni, vagy egyáltalán ennek minősíthetjük-e, ez egy nagy kérdés. Amit szeretnék kiemelni, egy nagyon fontos rangsor jelent meg, és ezt Csat Magdolna egyetemi tanár írta meg hozzánk a növekedésre, nemrég közöltük, és ebben nagyon érdekes számokat közöl arról, hogy hogyan néz ki a felsőfokú végzettségűek aránya. Tehát ugye nyilván ez a szám szorosan összefügg azzal, hogy a közepesen fejlettség csapdájából nyilván a tudásszint emelésével lehet kijönni. Ha emelkedik a tudásszint, akkor a hozzáadott érték is emelkedik, és ha nő a hozzáadott érték, akkor ebből a csapdából ki lehet jönni, vagy el lehet kerülni ezt a csapdát. És akkor nézzük meg ezeket a számokat, ezek az Eurostatnak az adatai, és azt mutatják, hogy a legjobb, az úgynevezett legjobb korosztály a felsőfokú végzettségűek arányát illetően, ez a 25-től 34 év közötti munkavállalói korcsoport, tehát 25-től 34 év, ezt a korcsoportot nézték meg, különböző mérések történtek itt az Unióban. Nézzük akkor a magyar adatot, itt most azt jelenti, hogy 31,9%, tehát a 25-től 34 éves korosztály 31,9%-ának van felsőfokú végzettsége. És akkor nézzük meg, ez egy elég magas számnak tűnik, és nagyon, nagyon jó adatnak tűnik, de hogyha összehasonlítjuk az uniós átlaggal, az 42%. Tehát itt azt jelenti, hogy a magyar adat az az uniós adatnak a 76%-a. Volt ez már jobb is, például 2018-ban 79% fölött voltunk, tehát ez nagyjából 80%, 78-80% körül mozog, tehát az uniós átlag 78-80% körül mozog. És érdemes ránézni arra, hogy a régiós versenytársaknál hogy áll ez az arány. Tehát még egyszer mondom, egy korcsoportot nézünk, ugye itt ez Magyarországnál 31,9%, és itt növekedés történt, tehát ez egy pozitív folyamat. Ugyanakkor a cseheknél magasabb az arány, 34,6, lengyeleknél 40% fölött van, a szlovákok is 39%, Ausztria 43%, tehát mind magasabb számot mutatnak. Nagyon érdekes, a balti államoknál 46% Lettország, Litvánia 58, nyilván kisebb a lakosság, az is számít, és akkor Svédország ugye az 52%, Finnország 40%, Dánia 49%.
Gyakorlatilag akkor majd, hogy nem sereghajtók vagyunk ebben, hiába tűnt tényleg jónak a szám.
Nem vagyunk sereghajtók, de hát nem jó a pozíciónk. Tehát itt most ez, hogy az uniós átlag 80%-a körül mozgunk, ez körülbelül ez a realitás. És akkor ugye a mi 31,9-ünkhöz képest a német adat az 37,1, úgyhogy itt is egy emelkedés történt, mert hogyha 2018-as adatot nézem, akkor a német adat gyakorlatilag majdnem megegyezett a magyar adattal. Tehát itt gyakorlatilag van egy éves változás is, és azért arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt nagyon sokat számított az is, hogy eltörölték a minimális ponthatárt. Ugye te is tudod, ugye nem olyan régen még egyetemre jártál, hogy azért ez nagyon sokat számít a ponthatárnak az eltörlése, illetve a nyelvvizsga.
A nyelvvizsga, így van.
A nyelvvizsga követelmény eltörlése, ez a kettő nagyon meghatározza.
Ugye most láthattuk is, hogy nagyon-nagyon sokan nyertek felvételt, jóval többen, mint az előző évben, ez hozzájárul.
Igen. Így van, tehát többen nyertek felvételt, én nyilván ez 2022-es adatokban ugye nem látszott, viszont a nyelvvizsga kötelezettség eltörlése nagyon is. És ugye először a COVID miatt lett eltörölve, aztán utána a rendkívüli vészhelyzet, utána meg, hát mindegy már is, hogy mit mondunk, hogy miért. A lényeg az, hogy ez egy komoly probléma, a nyelvoktatás nincs megoldva, ez az én személyes véleményem, hogyha valaki ennyi év tanulás után, beleértve az egyetemi éveket, nem tud letenni egy középfokú nyelvvizsgát egy nyelvből, ott azért komoly problémák vannak, és nem csak az egyetemen, hanem nem is elsősorban az egyetemen, mert az egyetemre már úgy kéne, hogy érkezzenek, hogy van egy középfokú nyelvvizsgájuk, hanem nyilván az általános iskola és a középiskolás szinten vannak itt komoly problémák. Tehát az, hogy ez a kötelezettség el lett törölve, ez is hozzájárult ahhoz, hogy emelkedett a diplomásoknak az aránya, és még egyszer mondom, a mostani szint, tehát a 2022-es szint, az gyakorlatilag majdnem megegyezik a német szint, 2018-as német szintet. Tehát nincs akkora nagy lemaradás, de a régiós országhoz képest van lemaradásunk, és az uniós szinthez képest is van lemaradásunk, és hát még Horvátország is megelőz minket. Ugyanakkor, mivel hogy tényleg összetett ez a kérdés, mert az nem minden, hogyha valakinek van egy diplomája, az a kérdés, hogy ez a diploma mit takar, mihez ért.
Mennyire tud vele elhelyezkedni a munkaerőpiacon.
Tehát, hogy mennyire van mögötte gyakorlati tudás. Ezért én a gyakorlatokra mindig is nagyon nagy hangsúlyt helyeztem, hogy mennyire tudnak az egyetemek és a vállalatok együttműködni egymással. Ezen kéne még javítani, tehát a diákok minél több gyakorlati tapasztalatot szerezzenek. Ezen a téren szerintem még lehetne előrelépni.
Egy mondatra maradt időnk, Chad McDonald elemzésének végkövetkeztetése az, hogy a magyar versenyképességet azt tudja minél inkább fokozni, hogyha növekszik a diplomások részaránya a munkaerőpiacon?
Így van, így van. Tehát ő mindenképpen minden írásában mindig ugyanarra hívja fel a figyelmet, hogy jól fizető munkahelyekre van szükség, ehhez nagyobb tudás arányra van szükség, és mindenképpen a kutatásfejlesztés, innováció, az erre költött pénzek hasznosulása, jól hasznosuljanak ezek a pénzek, és akkor ezek az állami támogatások is sokkal nagyobb eredményt tudnak produkálni.
Köszönöm a beszélgetést, Szabó Annát, a növekedés.hu főszerkesztőjét hallották. Folytatjuk a 10 órai híreket követően, előtte még közlekedünk itt a Reggeli Monitorban.